Mai igénket olvasom a Bibliaolvasó vezérfonalban megjelölt ige szerint, a Prédikátor könyvéből, annak is a negyedik fejezetéből, a negyedik fejezetnek az első 12 versét. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincsen vigasztalójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Az ostoba karba teszi a kezét, és tönkre teszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra, és érthetővé az ő örömüzenetét, jöjjetek fennállva, közösen ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig azért imádkozunk, és azért vagyunk a te házadban, hogy azokból a nyomorúságokból, nehézségekből szabadíts ki bennünket, amelyekben vergődik sokszor az életünk. És lélekben nem mindig vagyunk felkészülve, hogy olyan üzenetet hallunk, ami talán még nehezebb, és még jobban megterhel bennünket. Vajon mi vezette a Szentírót arra, hogy ilyen sötéten lássa az életet, benne olyan tehernek azt a küldetést, amit tőled kapott, és hogy olyan nehezen boldoguljon azokban az emberi kapcsolatokban, amelyek mindezeket élhetővé tennék. Ugyanezekkel küzdünk mi is, és így jövünk hozzád, akinél az élet beszéde van, és mi ezt akarjuk ma is megérteni, meghallani tőled. Hol van az az út, amelyet nekünk jelöltél ki? Merre kell elindulnunk, mivel vértezzük fel magunkat, hol találkozunk azzal a kegyelmes Istennel, aki újból és újból megáll az életünk mellett, betakarja mezítelenségünket, elrejti vétkeinket, és újra ráállít a lábunkra, hogy indulhassunk tovább. Köszönjük a megterített asztalt, a szent vendégséget. Engedd, hogy a te igéd és a látható jegyek összekapcsolódjanak bennünk, és hordozzák a te szeretetedről való bizonyságtételedet. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, add a te igédnek ajándékát, és a te lelked erejét, amely tud bennünket formálni, és meg tud ragadni. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 254-es számú dicséretünk első versével. Közben jelzem, hogy vannak helyek itt elő, karzaton is egyet-egyet még látok talán. Nyugodtan az ének alatt foglaljuk el ezeket. 254. dicséretünk első verse, mindenkoron áldom az én Uramat. Prédikátor könyvének a negyedik részéből újraolvasom alapígénket, a negyedik résznek az első verséből egy mondatot, valamint a 12. versnek a záró mondatát. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Foglaljuk el a helyünket. Sokat küzdöttem azzal a gondolattal, hogy aki ennek a háznak az ajtaján ma belép, az nyilván azért jön, hogy bátorítást, vigasztalást kapjon, hogy az az élet, ami egy kicsit nehéz, terhes már, ami tele van küzdésekkel, az itt könnyebbüljön. És akkor majd mit fognak szólni az ige hallgatók, amikor a Prédikátor könyvéből felolvasok egy részt, amelynek a mélypontja, és tényleg nagyon komolyan gondolja a Szentíró, az, hogy már azon gondolkozik, hogy vajon jó élni, vagy nem jó élni. Vajon ez ajándék, vagy igazából büntetés, hogy életünk van. Hát természetes, hogy erre azonnal tudnunk kell a választ, és ez a válasz nem lehet más, csak az, hogy az élet az az Istentől kapott nagyszerű ajándék. Viszont akkor fel kell fejtenünk ezeket a gondolatokat, és meg kell értsük azt, hogy ez mindebben hogyan van jelen, hogyan tud erre rámutatni Isten akár egy ilyen igén keresztül is. A vigasztalás az embernek az életében az egyik legszükségesebb dolog. És az alapigénk első fele arról szól, hogy láttam a síró embereket, azokat, akiket elnyomtak, láttam a könnyeiket, és ezeknek nincs vigasztalójuk. És aztán az utolsó mondat, amit szintén kiválasztottam, hogy egyfajta keretbe helyezzem az egészet, az pedig arról szól, hogy van egy olyan kötelék, amit Isten az ember után dob, azért, hogy megtartsa, hogy megragadja, hogy megfogja magának, és ezzel megmentse az ő életét. A Prédikátor könyve nem egy egyszerű olvasmány, a Bibliaórán a héten több korcsoportba is elővettük, és mindannyiunk küzdött vele. Nehezek ezek a kifejezések, főleg ez a visszatérő refrény, ez a minden hiába valóság és hasztalan erőlködés, ez úgy nagyon rányomja a lelkünkre azt a terhet, amit érzünk is, de mi ezt levetni szeretnénk. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, Kölcsei Ferencnek van egy verse, Vanitatum Vanitas, innen merítette az alapgondolatokat a Prédikátor könyvéből, és talán ez még egy ismertebb dolog is, de az nem, vagy kevésbé ismert, hogy ez a himnuszunknak az ellenpárja. A két mű egymás után született, és ezen az igen nagy hiába valóságot hordozó versen 3 hónapig küzdött a költő is, mert a himnuszban szépen megfogalmazza a dicső magyar történelmet tele reménységgel és állandó, visszatérő refrénnyel, hogy Isten áld meg a magyart. Ez neki egy imádság volt az ajkán. 3 hónappal később, amikor nekiül ennek a másik versnek, végigvesz az egész történelmet, és mindenhol megáll, és azt mondja, hogy nem hiába valóság. Mivel mentünk előbbre? Mi történt? És ennek a két versnek ezt így párba is állítják az irodalom ismerők, vagy az irodalom történészek, és próbálják is kijátszani, hogy mi lett ezzel az emberrel, elvesztette a hitét? Vagy egy ilyen kettősség van benne, hogy a lelke néha a szárnyal, néha nagyon maga alatt van? Vagy egyszerűen, én legalábbis ezt így értelmezem magamnak, hogy látja mind a két utat. Lehet úgy is egy élettörténetet, vagy egy történelmet nézni, hogy abban benne van Isten, és akkor az nem hiába való. És lehet úgy is nézni, hogy nem látom benne Istent, és akkor tényleg minden hiába való. A prédikátornak ez a szemlélete. A prédikátor egy nagyon érdekes ige hirdető, egy nagyon érdekes szentírás író ember, hiszen nem a saját nézőpontjából ír, hanem egy szerepet vállal fel. Keresi azt az embert, azt a látószöget a világban, amiről, hogyha ránéz a világról, akkor láthat benne valami reménységet. És hát ki másnak a szerepébe bújhatna bele, mint a legnagyobb királynak a szerepébe, aki gazdag, aki elismert, akinek mindenre van hatalma, akinek még bölcsessége is van, akinek van Istennel való kapcsolata, mert templomot épített az Istennek. Na lássuk, hogyha az ő szemén keresztül nézném a világot, akkor is ugyanoda jutnék, mint ahogy néha az én sokkal hétköznapibb, sokkal szürkébb, sokkal reménnyel kevesebbet rendelkező, és nincsenek meg azok az eszközeim sincs, mint egy ilyen hatalmas embernek, életnek. És akkor így fut neki, és most vele együtt három rövid gondolatot nézzünk meg, hogy ő mit kezd ezzel az egésszel. Jobb egy királynak a bőrében lenni, mint egy hétköznapi embernek a bőrében? Azzal kezdi, hogy és láttam azt is. Ez sokszor előfordul a fejezetekben. Ez a láttam azt is, ez azt jelenti, hogy nem néz félre. Észreveszi azt, ami körülötte van. A láttam kifejezés az mindig a prófétáknak a nagy nyitánya, mielőtt megszólalnának. Amikor az Isten dolgait ki akarják jelenteni, amikor valami titokba akarnak belemutatni, amikor látnoki módon az Isten egy nagy képet hoz előjük, akkor mindig azt mondják, hogy és láttam. Ennek a csúcsa talán a Jelenések könyve, ahol egy mennyei szférába felemeli a látót Isten, és azt mondja, na nézd, ez az Isten dicsősége, micsoda dolgok ezek. Itt viszont egy hétköznapi ember azt mondja, hogy körülnéztem és láttam. És ki ne nézett volna körül ebbe a világba? Ez egy bátor vállalkozás, mert az ember inkább nem akar körülnézni, inkább lesütött szemmel megy, inkább nem néz bele a másik szemébe, inkább nem vesz tudomást dolgokról, de körülnézett, és azt mondta, hogy én láttam. És most nagyon egyszerűen csak ezt a párhuzamot szeretném meghúzni, hogy ugye te is látod? Ugye te is látod, hogy mi vesz körül? Hogy az életnek milyen buktatói vannak. Hogy az életnek van egy olyan ideje, amit te nem tudsz visszafordítani. Ugye látod azt, hogy aki jött, az utána elmegy. Ugye látod azt is, hogy az embereknek vannak próbálkozásaik, és nem mindenki győz. Ugye látod azt is, hogy vannak nagy elképzelések, hogy mi hogy fogunk békében élni, de ez nem nagyon akar összejönni. Ugye látod, és akkor lehet folytatni. És ebben nem az a rossz, hogy a televízióban látom, hanem az, hogy látom a mellettem élőben, látom a saját családomban, látom a saját életemben. Láttam azt is. És ennek a folytatása tényleg ez a nagyon negatív érzés, hogy hiába való. Hogy nem ment. Hogy benne volt az igyekezet, benne volt az akarat, de valami nem sikerül. És nagyon félelmetes az irány, amit utána meghúz, és ez az irány, hadd mondjam el még egyszer, hogy egy kicsit borzasszon meg bennünket, hogy akarjunk jobban menekülni belőle. Ez az irány pedig arról szól, hogy hát az élő ember az nem tud boldog lenni, mert csak küzd, akkor boldogabbak azok, akik már nem élnek, akik elmentek. Olyan kedves is, néha úgy annyira meg tudom érteni, amikor valaki azt mondja, hogy én szerettem volna előbb meghalni, nem a társam. Ez nagyon rossz így. élni így az életemet, hogy ő már nincs benne. Hogy elengedni olyanokat, akik a miénk voltak, és akkor persze itt nem áll meg a sor, hanem ott vannak a gyermekeink, ott vannak a szüleink, ott vannak azok, akik valami tartást adtak, és jöttek vigasztalással, és azt mondták, hogy de ezért ez lesz jobb. És akkor azt kell mondjam egy élethelyzetben, hogy tényleg ezek boldogabbak. Már nem küzdenek. Már nem szenvednek. De tovább megy, még ennél is jobban, és ez már aztán tényleg a mélypont, amikor azt mondja, hogy de tudjátok mit? Még boldogabb az, aki meg se született. Az egészből kimarad. Milyen mélység lehet valakinek a lelkébe, amikor ezt mondja? Hát nagyon egyszerű. Olyan mélység, amit megélt Jeremiás is, de a nagy alak, ugye mindenki azonnal rágondol, Jób, aki megátkozta a születésének a napját, és azt mondta, hogy inkább az egészet töröltük volna el. Ez egy nagyon negatív mérleg. Az ember állandóan mérlegel, mi van az életemben, ami jó, mi van, ami nehéz. És addig, amíg a jót meg tudom súlyozni valamivel, addig azt gondolom, hogy állunk valahogy a lábunkon. De abban a pillanatban, amikor a másikra rábillen valami olyan teher, amit nem tudok mivel ellensúlyozni, akkor ez az életérzés ott van mindenkiben. Hogy mi értelme van akkor ennek az egésznek? És én most nem egy filozófiai kérdést akarok itt boncolgatni, hogy mi értelme az emberi életnek, hanem ez az az élethelyzet vagy létkérdés, ami számomra fontos, hogy most mit akar az Isten velem kezdeni? Ebbe a vitába ment bele Jób. És ebbe a vitába szállunk be mi is, amikor azt nézzük, hogy körülnéztem, Uram, és tényleg látom a hiába valóságot. De akkor ebből hogy lehet kijönni? Hol az út? És akkor tovább néz a Szentíró, és keresi, hogy vajon mit láthatnak meg az emberek. És az egyik ilyen menekülési útvonal, ez is annyira modern, annyira ki lehet következtetni. A munka. És a munkának a gyümölcse. Láttam azt is, hogy az emberek fáradoznak, de minden sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Az egyik nagy menekülési útvonal nekünk az életben az, hogy dolgozni fogok. Hogy bebizonyítom, hogy valamit én is tudok, valamihez értek, valamit fel kell mutatni, különben senki maradtam. Hány olyan családi élet van, hány személyes élettörténet van, aminek ez lett a nagy kimenetele, hogy munka és munka és munka. És nem is biztos, hogy mindig csak a szerzés miatt, hogy még több legyen, hanem hogy lekösse a gondolatomat, a figyelmemet, hogy másra ne tudjak odafigyelni. Hát ilyet is mennyit szoktunk egymásnak mondani, hogy nem baj, az egészet rácsukom, az otthonomra, az ajtót, bemegyek a munkahelyemre, és végre leköti valami a figyelmemet. Ez egyfajta menekülés. És ebben a menekülésben is még egymást hajszoljuk. Azt mondja, hogy az embereknek a kölcsönös irítsége kísér bennünket, mert állandóan meg akarjuk fejelni azt, amit a másik csinál. Micsoda kifejezés ez, amit mi a német nyelvből átvettük, hogy mi übereljük egymást. Az azt jelenti, hogy be kell bizonyítsam azt, hogy én is tudok annyi lenni legalább, mint a másik, de még talán több is. Kérdés az, hogy ettől leszáradnak a könnyek? Ettől lesz vigasztalója az elnyomott embernek? Nem tudom már, hogy szószékre való ez a kifejezés, de bennem van nagyon, hadd mondjam el. A gyermekemtől tanultam. Ha már az überelést emlegettük, akkor van az a kifejezés is, hogy ez übergáz. Az azt jelenti, hogy ettől rosszabb már nincs. Amikor már tényleg azon a határon mozgok, hogy ez az egész egy agyrém, amit élek. És így menekül az ember a másik emberhez, vagy a másik embertől. És erről szól aztán a következő gondolatsor. Hogy van ember, aki egyedül van, vállalja ezt az egyedül létet, amit nem egy egyszerű életérzés, de volt ennek a világnak nem is olyan régen egy pár éve ez a divatja, ez a szingli vagyok, és egyedül érvényesítem magam, és ez így jó nekem, de már úgy érzem, hogy ez lecseng, már belefáradtunk ebbe, mert nem jó az embernek egyedül. Ott van a Biblia legelső mondatában, legelső oldalai. De valahol mégis azt mondja az ember, hogy először akkor elvonatkoztatok, nekem nem kell a másik terhe, én azt nem akarom cipelni. Nem kötök vele házasságot, nem kötök vele alkut, nem, nekem a magamé is bőven elég. Hadd maradjak szabad, kreatív, alkossak, és ha valamihez kell a másik, az egy eszköz lesz, és bejöhet az életembe. Ebben a menekülésben megszólal megint a Szentíró, és azt mondja, hogy és ez, ennek mi értelme? Ez is hiába valóság. Nem hozza azt, amire szükségem van, nem leszek tőle boldogabb, és valahol az egész élet úgy megy el, és pörög el fölöttem, hogy semmit nem tudtam belőle megragadni, hogy ez úgy igazán az enyém, ez nekem szólt. Senkit nem tudtam megragadni, hogy na én tényleg hozzátartozom. És persze ennek megvan a szép oldala, ami a klasszikus ige is szokott lenni, sok esküvő alkalmával, amikor meg azt domborítja ki a Szentíró, hogy mennyivel jobb kettőnek. Hogy lehet viszont egy olyan társba reménykedni, egy olyan társal összekötni az életünket, amiben teljesül sok-sok minden, amire igazán vágyunk. Itt három nagy területet fel is sorol, és azt mondja, hogy egyrészt kettőnek könnyebb, mert a fáradozásuknak dupla eredménye van, szép eredménye van, de ha az egyik elesik, akkor ott van, hogy a másik felemelje. Hogyha ketten fekszenek egymás mellé, akkor egymást megmelegítik. És ha az egyiket megtámadják, akkor van védelme, mert valaki odaáll mellé. Hát valahogy aztán így menekülünk mi bele a kapcsolatokba. De ez sem jó így. Hogy miért kell egy kapcsolatba bele menekülni? Hogy ez miért nem egy ajándék? Hogy miért nem azt éljük meg benne, amit Isten benne elkészített? Hogy ebben a menekülésben nem veszem észre, hogy magammal viszem az összes kudarcomat, az összes reménytelenségemet, az összes hitetlenségemet, és ha beleviszem a kapcsolatba, akkor az sem fog jól működni. Hát akkor a másikat fogom ugyanezzel megterhelni. És ő is hozza persze a magáét. És akkor nem az lesz, hogy ketten jobban boldogulnak, hanem az lesz, hogy ketten még jobban veszekszenek. Hogy ketten még nehezebben értik meg egymást. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Az a nagyszerű ebben a mondatban, hogy ezt nem csak a szemlélődő ember látja, aki körülnéz, hanem látja Isten. Nagyon sok szép olyan prófétai üzenet van, hogy az Isten letekint a földre, és látja az ember könnyeit. És azt mondja, hogy ez így nincs jól. És akkor jön a nagy kaland, az, amiben Isten is belemegy, és azt mondja, hogy akkor ott leszek közöttük, akkor testet öltök, akkor oda megyek, akkor megfogom őket, akkor készítek valami olyan köteléket, amellyel magamhoz tudom húzni ezeket az embereket, hogy legyen vigasztalójuk, hogy legyen, aki letörli a könnyeiket. És így jön ez a nagyon szép ige ide a végére, amit lehet ilyen szentimentálisan is gondolni, hogy a hármas fonál, jaj, de szép, mi is szeretjük egymást, Isten is szeret minket, mindennek jó kell működnie. De ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy komolyan és valóságosan, ha az a szál nincs felfejtve, és nincs bele rakva az életembe, ami maga Isten, és ami az ő ajándékából való, akkor a többi az szakad. Hány ilyen csomózott élet van? Itt egy bog rajta, ott egy bog rajta, mert mindig elszakadt. Vagy vaslánccal kötjük egymáshoz magunkat, de az nagyon merev, az rapság az egész, az nem működik. Néha ilyen gumiszallagon pattogunk egymás között, hogy hol közelebb, hol távolabb. Azt mondja, a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Milyen érdekes, hogy bátortalan a Szentíró, nem meri azt mondani, hogy soha nem szakad el. Majd Pál apostol lesz az, aki ettől nagyobb bátorságra tesz szert, és azt mondja, hogy a szeretet soha nem fogy el. Ő ezt kimeri mondani. De ő sem arra gondol, ott a szeretet himnuszának a végén, hogy majd az ember felfejleszti magát egy olyan szintre, hogy ő mindig fog tudni szeretni, és mindig jól fog tudni szeretni, hanem észreveszi ezt a szálat benne, ami a legerősebb. Hogy ottan pattognak és égnek el azok a szálak, amik megedződnek ebben az életben, meg úgy megpróbálja minden, de ott belül van valami, ami az egészet nagyon szilárdan tartja, és ez nem fogy el. Idáig jut el a Szentíró, De ő még mindig csak szemlélődik. Ezért mondja ki újból és újból azt, hogy ezt is hiába valóságnak láttam, és azt is, de a lelke mélyén már feszül, hogy végre kimondhassa a nagy titkot, hogy hogyan lehet ezt az egészet tartalommal megtölteni. Hogyan lehet belekapcsolódni abba az életbe, amit maga Isten készít el, és aki önmaga. Az nem kérdés, hogy Jézus miért mondta el a tanítványoknak, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az az út, amelyen keresztül megismered önmagadat, és bejutsz abba az életbe, amit Isten neked elkészített. Ez a kifutása ennek az igének is, és így már egyáltalán nem hiába valóságokról van szó, hanem az Istennek arról a gazdag áldásáról, amit bolond ember az, aki mellőz. El is mondja, hogy az ostoba összeteszi a kezét, azt nem csinál semmit. Ebből nem is lesz semmi. Lehet, hogy a kezünket néha össze kell tenni, és gondolok ilyenkor az imádságra, hogy hálát lehetne adni az Istennek, hogy mennyi mindent kaptunk. Ott fogalmazódnak meg a nagy tusakodások az imádságban, ahol az Isten akaratára megtanulok ráhangolódni és ráhagyatkozni. De aztán közben ezek a kezek azok, amelyek értelmes munkát adnak. És ennek a folytatása talán ott van a szép Zsoltár imádságban, amikor azt kérem, hogy a kezem munkáját is áldja meg az Isten, és azt tegye állandóvá, hogy abban legyen az, ami a másikat is megsegíti, ami tovább élteti, ami segítségül jön azok számára támaszként, akiknek ez éppen most nincs meg. Egy gondolattal zárom, sokat szoktuk idézni, talán sokan fejből is tudják. Azt kérdezi a heidelbergi káténk az első kérdés feleletben, hogy micsoda néked a te vigasztalásod? És erre a kérdésre nekünk is választ kell adni. Most lelövöm a poénját, mert elmondom, de előtte úgy gondolja végig mindenki, hogy mi az ő vigasztalása? A káté írói azt mondják, hogy az ő vigasztalásuk az, hogy testestől, lelkestől, mind életükben, mind halálukban nem másiké, nem önmaguké, hanem az Úr Jézus Krisztusé az ő életük. Ez az a fonál, ami bennünk töretlenül és szakadatlanul megvan minden küzdésben, minden próbatételben, és érzik azt, hogy ez meg fogja tartani őket az örökké valóságig. Adja Isten, hogy nekünk is ez egy szent bizonyosság legyen az életünkben. Amen.